Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Harminc család már jelentkezett. Májusban költözhetnek az Ócsai lakópark új lakói.
Miért annyi és hány napra szól? Egyszerűsíteni a közüzemi számlákat a kormány.
Még ma is a tél volt az Úrzalában, kamionok csúsztak árokba és frontális karambol is volt.
Vonatot lopott egy takarítónő Svédországban, megállnia már csak egy házban sikerült.
Már az első fél napban 30 bajba jutott család jelentkezett lakónak az Ócsai lakóparkba.
Az állam idén 80 olyan devizahiteles családnak tud lakást biztosítani, amelynek elárverezik az otthonát. A házak márciusra készülnek el, a lakók májusban költözhetnek be.
Több feltételnek is meg kell felelniük azoknak, akik pályáznak. A legesélyesebb családokhoz személyesen látogatnak el családsegítők és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai.
Már a padlásbejárókat szerelik be az ócsai házakba. A lakóparkot főleg közmunkások építik. 80 család kaphat bérleti jogot ezekbe a házakba. Olyanok, akik eladósodtak a jelzálog hitelük miatt. Kettől jelentkezhetnek a lakók, az első pályázat éjfél után pár perccel érkezett be.
11 magaságig 33 családok már.
Az első fél napban pedig 30 család jelentkezett lakónak. A Máltai Szeretetszolgálat fogadja a pályázatokat. Vizsgálják a családok életkörülményeit, például, hogy miből élnek majd.
Azt tervezzük, hogy 200 pályázót fogunk így végiglátogatni, és beszélgetni szeretnénk velük az otthonunkban. Igazából azt végig gondolni közösen, hogyha ők valóban bérlők lesznek ezekben az ingatlanokban, akkor milyen jövőképük van.
Azok a családok jelentkezhetnek, amelyeknek a lakását már elárverezték, vagy éppen árverezik. Feltétel az is, hogy a hitelszerződés megkötésekor a ház nem érhetett többet 20 millió forintnál. Megyei jogú városok esetében a felső érték 25 millió. Legalább egy gyereknek kell élnie a családban, és vállalniuk kell, hogy betartják a közösségi normákat, és részben önfenntartók lesznek. Gazdaságos megoldásokat kerestek a családoknak, fával tüzelhetnek, és nagy kertet is kapnak, amit kötelező művelniük.
Ma még nem látható, de kerítések épülnek, kapuk, és a bevezető járda is szilárd burkolatú lesz. Minden házhoz 1000 négyzetméternyi kert tartozik, ami az önfenntartást szolgálja.
A szociális ügyekért felelős államtitkár azt mondta, jó minőségű lakópark épül a bajba jutott devizahiteleseknek.
Olyan helyszínre jöhetnek lakni, amellyel az életüket megmenthetik, a családjukat egyben tartatják, és hát mondhatnám úgy is, hogy új életet kezdhetnek.
Az Ócsai lakópark 2 milliárd 300 millió forintjába kerül az államnak. A leendő bérlőket egy öttagú bizottság választja ki márciusig.
50, 60 és 70 négyzetméteres házak épülnek Ócsán. A legkisebbeket 16.500, a legnagyobbakat 21.000 forintért lehet majd bérelni. A tervek szerint azok, akik nyernek a pályázaton, májustól már itt lakhatnak. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Az MSZP szerint még látszat megoldásnak is kevés az Ócsai lakópark. Simon Gábor elnök helyettes közleménye szerint ma Magyarországon nem 80, hanem 140 ezer család képtelen törleszteni a hitelét.
Érthetőbbé és átláthatóbbá tenni a közüzemi számlákat a rezsicsökkentésért felelős munkacsoport, ezért több törvényt is módosítanának. Németh Szilárd azt mondta, sokszor még az sem érthető, hogy milyen alapon vagy hány napra számolnak a szolgáltatók. Várhatóan több tucat törvényt kell módosítani, így az első egyszerűbb számlák jövő év elején érkezhetnek a fogyasztókhoz.
Amit itt föltüntetnek, ember legyen a talpán, aki még érti, hogy ez mit akar.
Közüzemi számláit mutatja a 74 éves Kovács Istvánné. Azt mondja, se a villany, se a gázszámlán szereplő fizetési tételeket nem érti.
Ki lehet leírni, hogy ennyi egy köbméter gáz, és ennyit fizetünk, azt mindenki megérteni, de ezt nem értjük. Mit is 5-6 tétel van, föl van sorolva, amit abszolút nem tudjuk, hogy mi. Legalább ne idegesítenék az embert, nem írnák oda, az sokkal jobb lenne.
Ezen a villanyszámlán többek között olyan tételek szerepelnek, mint az átvételi rendszerirányítási díj, vagy az elosztói veszteség, vagy éppen a menetrend kiegyensúlyozási díj.
Nem lehet tudni, hogy köbméterben.
A rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vezetője a számlák érthetőségéért szerdán egyeztetést kezd a fogyasztóvédelmi hatóság vezetőjével. Azt mondja, hozzá is sok panasz érkezett.
Mi a számlázás alapja, még ez sem követhető, az attól függ, hogy mit szeretne a gázszolgáltató. Szerintem ez így fogyasztóvédelmi szempontból a törvénynek egyáltalán nem felel meg.
Évente 25 ezer panasz érkezik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz a közüzemi számlákkal kapcsolatban. Többnyire a számlák érthetőségével van gond.
Természetesen ezeket rendkívüli, soron kívüli ellenőrzés, illetve kivizsgálás folytán ezeket elvégezzük, és ennek alapján állapítjuk meg a szükséges szankciókat.
Ugye egyszerűsítés lesz, annak mi csak örülni tudunk.
Magyarország egyik legnagyobb energiaszolgáltató cégének kommunikációs vezetője azt mondja, a sok tétel nekik is teher, de törvény kötelezi őket arra, hogy milyen és mennyi adatot kell szerepeltetniük a számlán.
Ha mondjuk felével kevesebb kötelező adat lenne a számlán, az már sokkal érthetőbb, sokkal átláthatóbb, sokkal egyszerűbb lenne mindenki számára.
Év végéig 28 jogszabály is módosulhat a számlák könnyebb átláthatóságáért. Az első egyszerűbb számlák jövő év elején készülhetnek el.
Az Európai Unió bíróságához fordul a Kúria egy devizahiteles perében. A pert a banki adósok érdekvédelmi szervezetének elnöke Kásler Árpád és felesége indította. A bank a devizahitelek folyósításánál az alacsonyabb vételi, törlesztéskor viszont a magasabb eladási árfolyammal számolt. A jogerős ítélet ellen a pénzintézet törvényességi felülvizsgálatot kért, arra hivatkozva, hogy ha a szerződés világos és érthető, akkor a bíróság nem vizsgálhatja annak tisztességtelenségét. A Kúria egyebek mellett ebben a kérdésben is állásfoglalást vár az EU bíróságától.
A vártnál kedvezőbben alakult a decemberi infláció. Az elemzők, köztük a londoni befektetési tanácsadók is legalább 5,2%-ot valószínűsítettek, ehelyett 5% lett. A hazai infláció szeptember óta folyamatosan csökken, és ez a szakemberek előrejelzése szerint jövőre is folytatódik. Ezt főként a rezsicsökkentéssel magyarázzák.
Idejévi mélypontját. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint decemberben 5%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. A hazai elemzők és a nagy londoni befektetési házak közgazdászai is ennél többet, 5,2 és 5,3%-os inflációt vártak. A szakemberek azt mondják, a kedvező adat főként annak köszönhető, hogy az élelmiszerek, a dohánytermékek, valamint a szeszes italok a várakozásokhoz képest kevésbé drágultak, és decemberben az üzemanyagok ára is inkább csökkentek. Idén tovább mérséklődhet a pénzromlás mértéke. A JP Morgan, vagyis a világ egyik legnagyobb befektetési cégének elemzői például azt várják, hogy januárban az infláció már 4% körüli szintre lassul, és hozzávetőleg az egész évi mérték is e körül alakul majd a tavalyi 5,7%-kal szemben.
Ez elsősorban a rezsiár csökkenésnek tulajdonítható. Ez elsősorban a lakosságnak kedvezhet, hiszen így több pénz maradhat a háztartásoknál, amelyet fogyasztásra költhet, és így segítheti majd a gazdaság növekedésnek való indulását.
Az alacsony infláció ismét alapkamat csökkenéseket eredményezhet. Londoni elemzők szerint a következő monetáris tanácsi ülésen újabb 4%-os kamatvágás várható.
Új ösztöndíj lehetőségek nyílnak a világ minden országába a Campus Hungary programmal. A Balassi Intézet most induló programjában csoportos tanulmányútra, szakmai gyakorlatra és féléves részképzésre lehet pályázni. Nem csak hallgatók, hanem oktatók jelentkezését is várják. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes azt mondta, a program elindításával Magyarország a mindennapi élet tekintetében is visszatért az európai szellemi közéletbe.
Minden magyar családra nézve veszélyesnek tartja a Fidesz az Együtt 2014 választói mozgalom alkotmánytervezetét, mert az utat nyitna az ország újbóli eladósítása előtt, és ismét lehetőséget adna az általános ingatlanadó bevezetésére. Ezt a párt szóvivője mondta. Selmeci Gabriella a Magyar Nemzet írására hivatkozva úgy fogalmazott, a cilinderből a Gyurcsány kormány 2006-os alkotmánytervezete került elő. Ennek alapján szerinte ismét megszüntetnék a magyar föld védelmét, ezzel kiárusíthatóvá téve a termőföldet.
A baloldali összefogás színjáték szereplői valójában a múlt emberei, akik egyáltalán nem értik, hogy mi a magyar emberek problémája, kívánsága. Ha hatalomra jutnának, akkor ugyanott folytatnák, ahol 2010-ben abba hagyták.
Az MSZP megkezdte 106 egyéni választókerületi felelősének képzését, jelentette be a pártelnöke. Mesterházi Attila elmondta, feladatuk a helyi kampánycsapat összeállítása, körzetük problémáinak felmérése, az MSZP programjavaslatainak egyeztetése, az adatbázis építés és egy utcafelelősi rendszer kidolgozása lesz. A pártelnök hozzátette, a választókerületi felelősöktől azt várja, hogy, ahogy fogalmazott, szántsák fel az összes körzetet, függetlenül attól, hogy az hagyományos baloldalinak számít-e vagy sem. Az MSZP elnöke szerint a 2014-es választások az egyéni választókerületekben dőlnek majd el.
A Fidesz sajnálattal értesült arról, hogy Ron Werber minden utcába gyűlöletfelelőst telepít és képez ki, közölte a párt szóvivője. Selmeci Gabriella közleményében azt írta, egyértelmű, hogy a külföldi tanácsadó nem csak az országos, hanem a helyi emberek közötti gyűlöletkeltést is szervezi. A Fidesz szóvivője ezzel arra utalt, hogy ismét az a kommunikációs szakember segíti az MSZP-t, aki 2002-ben már dolgozott a szocialistáknak, és nyíltan felvállalta, hogy a negatív kampány működhet.
A jelenleginél méltányosabb közteherviselést tartanak szükségesnek az ellenzéki egyeztetések résztvevői. Az MSZP javaslatára kezdődött tárgyalássorozatban a Demokratikus Koalíció, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetségben Együtt Magyarországért Párt vett részt. Az egyeztetésekről az LMP és a 4K a kezdetektől távol maradt, az Együtt 2014 csak a közjogi kérdésekről folyó megbeszéléseken vesz részt, a szakpolitikai programok megvitatásában nem. A tanácskozás résztvevői megbeszélésükön egyetértettek a személyi jövedelemadózás megszüntetésében, az adókulcsokról és a különadók kivezetésének ütemezéséről viszont főként az MSZP és a Demokratikus Koalíció véleménykülönbsége miatt nem állapodtak meg.
A törekvés alapvetően az, hogy növekedési pályára visszaállítani a magyar gazdaságot, a befektetők számára azokat a lehetőségeket megteremteni, amely a gazdaságot a jelenlegi pályáról egy új szintre és egy új pályára állítja.
A Fidesz frakció szerint ma ismét az a szélsőséges baloldal egyeztetett gazdaságpolitikai kérdésekben, amely 2002 és 2010 között tönkretette az országot. Közleményükben az áll, a szélsőséges baloldal programja nem szól másról, mint hogy az emberek, családok keserves munkával megkeresett pénzével ismét a bankok és a multik zsebét kívánják teletömni.
Az LMP szerint a kormánynak nincs foglalkoztatáspolitikai elképzelése. Szél Bernadett úgy látja, a közmunkaprogram nem hatékony, a munkahelyvédelmi akcióterv pedig drága és nem szolgálja az ország valódi szükségleteit. A politikus szerint ugyanis a felmérések azt bizonyítják, hogy a cégeknél se nagyobb leépítés, se jelentősebb munkaerőfelvétel nem várható, így ez a program lényegében felesleges.
Egy ilyen foglalkoztatáspolitikai környezetben, ilyen kilátásokkal nem olyan programra van szükség, amely megőrzi a munkahelyeket, bár az is fontos, de itt kifejezetten arra van szükség, hogy új munkahelyeket teremtsenek. És ilyenfajta programja a kormánynak továbbra sincsen.
Kara Ákos, az Országgyűlés Foglalkoztatási Bizottságának fideszes alelnöke az elhangzottakra úgy reagált, az eredmények azt mutatják, Magyarország jó utat választott a foglalkoztatás politikában, hiszen ma már 160 ezerrel többen dolgoznak, mint a kormányváltáskor.
A Jobbik szerint felesleges a cigányügyi egyeztető tanács. A párt szóvivője arról beszélt, a tanács csupán porhintés és maszatolás, ami semmire nem hoz majd eredményt. Szerintük az elmúlt évtizedekben a Fidesz és az MSZP is megbukott a cigányok integrálásának ügyében. Úgy látják, a kérdésben 180 fokos fordulatra van szükség, amelyre ez a tanács alkalmatlan.
Ugyanazok a szereplők, ugyanazok a nevek, ugyanazok a politikusok kapnak döntő szerepet eme leendő tanácsban, akiknek közvetve, közvetlenül, munkásságuknak közvetve, közvetlenül eredménye a jelenleg kialakult tarthatatlan helyzet, ami a cigányság helyzetét, illetve a cigány-magyar együttélés problémáit jelenti.
A pedagógusok demokratikus szakszervezete kész akár önállóan is sztrájkot hirdetni, jelentette be a szervezet elnöke. Mendrei László azt mondta, ez akkor fordulhat elő, ha a kormány képviselőivel folytatott pénteki tárgyalásokon nem lesz elmozdulás. A szervezet elnöke szerint, ha úgy döntenek, hogy sztrájkolnak, akkor azt február második felében teszik. A munkabeszüntetés nem néhány órás vagy egynapos lenne, hanem több napon át is tarthatna, tette hozzá a PDSZ elnöke.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megállapodásra törekszik, a szakszervezetekkel reagált az oktatásért felelős államtitkárság. A közleményben azt írják, a PDS magatartás azt sugallja, hogy a nem reprezentatív érdekvédelmi szervezet célja a sztrájk, nem pedig a megegyezés. A tárca képviselői ennek ellenére továbbra is bíznak abban, hogy a PDS a többi szakszervezethez hasonlóan a megállapodásban érdekelt.
Egy gyermek és egy felnőtt meghalt Komáromban szénmonoxid mérgezés miatt. Hajnali egy óra körül riasztották a mentőket a Csillaglakótelep egyik tömbházának lakásába, de a hattagú család négy gyermeke közül a 10 éves fiún és az édesanyán már nem tudtak segíteni. A szakhatóságok ma délelőtt a lépcsőház valamennyi lakásában ellenőrzést tartottak.
Jó napot kívánok!
Kéményseprők, a gázszolgáltató és a katasztrófa védelem munkatársai lakásról lakásra jártak, hogy ellenőrizzék a kéményeket és a szénmonoxid szintet a komáromi Csillag lakótelepen. Kedre virradólag egy hattagú család kapott szénmonoxid mérgezést az egyik lakásban. A 27 éves édesanyát és 10 éves fia életét már nem tudták megmenteni. A tragédia miatt kedden délelőtt még az üres önkormányzati bérlakásokat is ellenőrizték a szakemberek.
Nem sok önkormányzati bérlakásban van még gázkészülék, de most mindent megcsináltatjuk a felülvizsgálatot, függetlenül attól, hogy milyen határidőjét kötelezze.
A tragédiát szenvedett család magánszemélytől bérelte a lakást. A híradó információi szerint a bérlemény nem lakott ingatlanként szerepelt a hatóság adatbázisában, mert a tulajdonos korábban bejelentette, hogy a lakás felújítás alatt áll. Így a tüzeléstechnikai eszközök engedély nélkül működtek a lakásban. A rendőrség a felelősség megállapítására közigazgatási eljárást kezdeményezett.
Ma is gondot okozott a havazás a nyugati ország részben. Zalában többször elakadt vagy árokba csúszott kamionokhoz riasztották a katasztrófa védelem egységeit. Somogybabod mellett két autó ütközött frontálisan. Ott is a tűzoltók segítségét kérték, mert az egyik járműbe beszorult a sofőr.
Egész nap esett a hó Zalaegerszegen és környékén. A gyerekek élvezték a legjobban a havazást. Az autósok viszont bosszankodtak, mert alig tudtak kiállni a parkolókból, gyalogosan is nehezen lehetett közlekedni. A jégbordás utakon több baleset is történt. Ennek a személyautónak a sofőrje életveszélyesen megsérült, amikor reggel összeütközött egy kis teherautóval, amely tisztázatlan okokból áttért a szemközti sávba Csatárinál. Somogyban is több baleset történt a csúszós utak miatt. Teljes volt az útzár Marcali és Horváth kút között. Egy veszélyes anyagot szállító kamiont kellett menteni.
Az anyag, ez üst, iszap pontosan, környezetére jelent veszélyt, de lakosságra veszélyeztetést nem jelent. Az anyag a pótkocsiból nem folyik, nem szivárog, teljesen zárt rendszerben, egy konténerben van bent.
A havas úton a kanyarban csúszott meg a kamion, a pótkocsija borult az árokba. A pótkocsit 4 óra alatt sikerült kihúzni az árokból.
Tartottam föl, de nehezen tudott már jönni a teherautó. És bejött egy másik teherautó szemből, sajnos kénytelen voltam lejjebb húzódni, úgyhogy. És abban a pillanatban már csúszott.
Somogybabod mellett a 67-es főúton pedig felismerhetetlenné roncsolódott egy autó, amikor előzés közben frontálisan ütközött egy kisáru szállítóval. A személyautót vezető nő beszorult a járműbe, a tűzoltók szabadították ki. A nőt súlyos sérüléssel szállították kórházba, a mentés ideje alatt itt is teljes volt az útzár.
Hiába volt profi, akár az állását is elveszítheti az a sofőr, aki tegnap egy busszal csúszkált a Havon a BKV kelenföldi garázsának udvarán. A driftelésről videó is készült. A felvételeken jól látszik, hogy alig pár méter volt a csúszkáló jármű és a többi parkolóbusz között. A közlekedési cég még keresi a sofőrt.
Először csak csúszkált, utána viszont már a saját tengelye körül is pörgött az Ikarus busz a kelenföldi garázsban. A több tonnás, 11 méter hosszú járművel 4 teljes kört is fordult a sofőr, úgy, hogy alig pár méter választotta el a körülötte álló buszoktól. A profi driftelőt véletlenül vették fel egy mobiltelefonnal. A videót készítő férfi azt mondja, hétfő reggel több busz is csúszkált a BKV garázsában.
7 és 8 óra között arra jártunk ott a BKV buszgarázs mellett, és akkor láttuk, hogy 2-3 buszot próbálkozik, itt pörög, forog, és akkor poénból mondott, hogy akkor vegyük föl, és akkor ez volt az indítatása a dolognak.
Gázzal és kormánnyal játszva próbáljuk egyensúlyba tartani az autót.
Ez az úgynevezett driftelés, amit a busszal is csinált a sofőr. A vezetéstechnikai oktató szerint profi volt a vezető, hiszen a legnehezebbet a teljes kört is gond nélkül meg tudta csinálni. A szakember szerint driftelni veszélyes mulatság, de a sofőr ezzel nem tett kárt az öreg buszban.
Játszott az erőkkel, szerintem ezzel kárt nem okozott az autónak, magának a járműnek, se a guminak, a pálya az nyilván havaséges volt, másképp nem tudta volna megcsinálni. Nyilván majd ő is meggondolja, hogy legközelebb csinál-e ilyet. Egyébként szakmailag, illetve vezetés technikai szempontból hibátlan volt.
Ez azonban nem segít a sofőrön, a BKV ugyanis vizsgálja a garázsban történteket. Egyelőre azt sem tudják, ki ült a volán mögött, így annak a busznak a sofőrét is keresik, amelyik elhaladt a driftelő jármű mellett. A bemutatót rögtönző vezető akár a munkáját is elveszítheti a pár percnyi szórakozás miatt.
Japánban egy ember meghalt, csak nem 900-an megsérültek az elmúlt két nap hóviharaiban. Több száz repülőjáratot töröltek, akadozott a vasúti forgalom, az utakon pedig hatalmas dugók alakultak ki. Európában is fennakadásokat és sok balesetet okozott a hirtelen lehullott, több helyen rekordmennyiségű hó.
Soha ennyi hó nem esett még a horvát fővárosban. A napokban fél méternél is több hullott. Ma hajnalra ugyan elállt, a hókotrók mégsem győzik a munkát. A zágrábiak is folyamatosan takarítanak. Volt, aki a barátját is segítségül hívta az autója kiásásához. Kell egy kis akaraterő, egy kis fizikum, de a kávé és egy kupica ital sem árt. Jobban megy a munka, viccelődött ez a nyugdíjas férfi. A tömegközlekedés még mindig nem állt helyre. A késések miatt sokan inkább a gyaloglást választották. Brüsszelben 10 centis hó hullott az éjjel. Ennek a gyerekek és a környéken kirándulók körültek a legjobban. Spanyolországban drasztikusan lehűlt a levegő. Több régióban is riasztás van érvényben a rendkívüli hideg és az erős havazás miatt. A lefagyott utakon sok volt a baleset. Hozzá lehet szokni a hóhoz. Lassabban kell vezetni, ennyi az egész, magyarázta egy Navarrában élő férfi. Hollandiában a rotterdami és a hágai repülőteret teljesen beborította a hó, eddig azonban ez csak kisebb késéseket okozott a légi közlekedésben. Nem úgy Japánban, ahol gyakorlatilag egymást érik a hóviharok. Több száz repülőjáratot kellett törölni, több mint 3000 utas éjszakázott a repülőterek váróiban. A tokiói autópályákon félre kellett állnia az autósoknak, mert gyakorlatilag nullára csökkent a látótávolság.
Egyhangulag támogatta az ENSZ biztonsági tanácsa Franciaország katonai beavatkozását Maliban. Nagy-Britannia és Németország után az Egyesült Államok, Kanada és Belgium is támogatást ígért Franciaországnak. Több afrikai állam viszont katonákkal is segíteni a franciák munkáját. Franciaország a múlt hét közepén indított katonai akciót a Mali északi részét megszállva tartó és délfelé nyomuló iszlamisták ellen.
Itthon alkoholos italba kevert altató miatt halhatott meg egy 27 éves budapesti fiatalember tavaly márciusban. A férfi egy szórakozó helyről tartott hazafelé, amikor egy nő megszólította, majd megkínálta az itallal. A percek alatt öntudatlan állapotba került férfitől elvették az értékeit, majd magára hagyták. A rendőrség a múlt héten fogta el a támadókat.
Altatót és alkoholt mutattak ki az igazságügyi szakértők a tavaly márciusban budapesti lakásán holtan talált Ó János szervezetében. Ez a gyógyszer túladagolva vagy ittas embernél öntudatlan állapotot, majd légzésleállást okozhat. Azt már a rendőrök derítették ki, hogy a 27 éves férfi a halála előtti estét egy szórakozó helyen töltötte, és egyedül indult haza.
Felmerült a gyanúja annak, hogy a sértettet a szórakozóhelyről történő távozást követően valaki valamilyen bódulat keltésére alkalmas szerrel itathatta meg. Ennek kapcsán több személy került a látókörünkbe.
A BRFK január 8-án elfogott egy nőt és három férfit, akik ellen halált okozó testi sértés miatt indítottak eljárást. Azzal gyanúsítják őket, hogy éjszakai szórakozóhelyeken több esetben altatót tettek fiatalok italába. Maga tehetetlenné vált áldozataikat, aztán még a szórakozóhelyen vagy hazafelé tartva kifosztották. A toxikológus azt mondja, az áldozat szervezetében kimutatott, egyébként szintelen szaktalan gyógyszer túladagolva vagy alkohollal keverve akár halált is okozhat.
A felszívódást követő, ami nem tart sokká, akár 3-4 perc, az illető elálmosodik, begyengül, főleg ha már előtte fogyasztott alkoholt, akkor még inkább ugye ez potenciálozza a hatását, és akár 5-10 percen belül is mély alvás, vagy akár eszméletlen állapot is bekövetkezhet az illetőnél.
Tavaly nem Ó János volt az egyetlen, aki belehalt abba, hogy altatót kevertek az italába. Ugyanazon a napon, amikor a férfi holttestét megtalálták, egy 17 éves lány is meghalt, akit alkalmi partnere, őt látják most elfogása után, egy budapesti hotelszobában alkoholba csempészett altatóval elkábított, majd megerőszakolt.
Vandálok rongáltak meg a fővárosban egy 1956-os emlékművet a hétvégén. A 18. kerületi alkotás egy hatalmas kockát ábrázol, amelynek építőkövei azok az apró bazaltkockák, amelyek egykor a kerület utcáit fették. Valamennyien egy-egy 56-os hős neve olvasható. A vandálok fehér festékkel fújták le az emlékművet. A polgármester feljelentést tett.
Összekarcolták és fehér festékkel fújták le a 18. kerületi 1956-os hősök emlékművét. Hétfő délelőtt vették észre, hogy megrongálták. A Hargita téri emlékművet tavaly november 4-én leplezték le. A monumentális műalkotáson bazalt kockákba vésve szerepel az 56-os forradalom és szabadságharc több mint 2000 áldozatának neve.
De sprével volt, mert lehet látni, hogy itt a fújta, bement a fugák közül.
Az alig 2 hónapos emlékmű 24 bazalt kockáját festették le a vandálok.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy emlékművet gyaláztak meg, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy azoknak a családoknak a gyászába és az érzésébe tapostak bele, akiknek az adott emlékművön vagy az adott kockában éppen a hozzátartozójuk neve van belevésve.
Az alkotást korábban egy speciális anyaggal vonták be, így valószínűleg teljesen el tudják távolítani a festéket.
Hasonló vandál cselekedetek megelőzése érdekében már a tavaly novemberi építést követően egy antigrafiti anyaggal vontuk be ezt az emlékművet.
A festék eltávolítását napokon belül elkezdik, közben a kerületi polgármester az ügyben feljelentést tett a rendőrségen.
Fotókiállítás nyílt a külügyminisztérium aulájában Horvátország magyar diplomáciai elismerésének 21. évfordulója alkalmából. Bába Iván, a tárca közigazgatási államtitkára azt mondta, a tárlat jól illeszkedik a magyar diplomácia által meghirdetett Közép-Európa évbe, ugyanis idén Magyarország látja el a közép-európai kezdeményezés, majd július 1-től a visegrádi együttműködés elnöki feladatait.
Minden idők egyik legnagyobb internetes kémkedését leplezte le az egyik orosz vírusírtó cég. A Vörös Október nevű kémprogram kormányzati, diplomáciai és hadipari szervereket támadott meg, köztük egy Magyarországon működő nagykövetségét is. A vírus fő célja titkos dokumentumok ellopása volt. Szakértők szerint hasonló támadás bárki számítógépét érheti.
Csak nem 5 éve, 2007 tavasza óta működött a Vörös Október nevű kémprogram. Legalább 55 ezer számítógépet fertőzött meg a világban, köztük egy Magyarországon működő nagykövetségét is. A program úgynevezett adathalász támadásokkal dolgozott, azaz célzott e-maileket küldött a felhasználóknak. Egy orosz vírusírtó cég fedezte fel. Becsléseink szerint terabájtnyi titkos vagy féltitkos adatot loptak el az érintett szervezetektől. Az információkat pedig akár politikai célokra is felhasználhatták. Szóval ez egy valóban komoly dolog, mondja Vitali Kamluk.
Aki mondjuk elkapja a mi forgalmunkat, és híve beékelődik.
Hasonló támadás bárkit érhet, ha nincs a számítógépén legalább egy ingyenes vírusírtó.
Aki nem figyel oda, annak tényleg csak időkérdése. Ha nagyon sokat szörfözik, akkor napok, hogyha kevesebbet, akkor hetek, hónapok, hogy megfertőzze a gépet.
A számítógépes támadások legfőbb célja a titkos adatok, például bankkártyaszámok megszerzése. Sokszor e-mailben küldenek egy csatolt fájlt, amit ha megnyitnak, azonnal feltelepül a kémprogram. Léteznek okostelefonra írt vírusok is, de még csak elenyésző számban. Ezeknél ugyanis egy új alkalmazás telepítése előtt mindig kell a felhasználó jóváhagyása. Ha azonban nyílt, titkosítatlan vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódnak a készülékkel, könnyen el lehet lopni a jelszavakat.
Transzakciókat, banki műveleteket nem tanácsos, nyílt és általunk ismeretlen wifi hálózatokon megtenni, amelyekről fogalmunk nincs, hogy hol végződik az adott hálózat.
Szakértők szerint a telefonokat is érdemes jelszóval védeni, hogy ha ott felejtik valahol, illetéktelenek ne férjenek hozzá a tulajdonos adataihoz.
Vonatot loptak Svédországban. Egy 22 éves takarítónő a remízből vitte el azt a szerelvényt, amely az éjjel lakóházba csapódott Stockholm egyik külvárosában. A fiatal nő csak elindulni tudott, a végállomáson lefékezni már nem. A vonat kisiklott és a ház földszintjén állt meg, a nőt őrizetbe vették.
Hatalmas csattanásra ébredtek az éjjel Salzjöbádenben az egyik vasútállomás környékén élők. Először azt gondoltam, hogy villám csapott a szomszédházba, mert villanást is láttam, mesélte egy szomszéd. Aki rálátott a közeli háromszintes társasházra, nem hitt a szemének. Egy személyvonat első kocsija gyakorlatilag eltűnt az egyik lakásban. A házlakói csodával határos módon sértetlenül megúszták. A vonat vezetőjét azonban súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Azóta kiderült, a szerelvényt egy 22 éves takarítónő indította el. Nem jutott azonban messzire. A vonat a stockholmi remisztől nagyjából másfél kilométert tett meg, majd nagy sebességgel kisiklott. Végül a lakóházba fúródva állt meg. A hatóságok még vizsgálják, hogy a nő hogyan juthatott hozzá az indítókulcshoz, és azt is, hogy miért lopta el a vonatot.
Most jön Knézi Jenő a sporthírekkel, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána egyszer volt, hol nem volt, majd Camelot.
Az este 15 perccel kezdődik Gulyás Istvánnal.
És egy késő esti híradó velem 11 óra 25 perckor.
Viszontlátásra.
A család a teljes összeomlás szélén.
Védettséget akarok cserébe az információért, amit nyújtok önnek.
Felesküdtem, hogy megúvom az örökségét.
Maradj ki ebből, Nolan, vagy én intézem el, hogy kimaradj. Mi a franc folyik itt? Lenyomozom a fickót, aki megölte apámat. Levadászom.
Bocsánat kérdéssel tartozom.
Az igazsággal tartozom.
Bosszú. Szerdán 20 óra 15 perckor az M1-en.
Válassza a megfelelő megoldást. Az Audi Spray rendszeres használatával biztonságosan tisztíthatja füleit. Audi Spray. Ápolt fülek az egész családnak.
Gyerekeknek már junior változatban is.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Szikőd.
Így keresse a szórakozást. Jobban jár, ha inkább Mindig tévézik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson Mindig tévére, és nézzen 7 digitális tévécsatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.